Jó estét kívánok mindenkinek! Tánya 44-es fejezetének az utolsó szeretéhez értünk, de ahhoz, hogy ezt a szeretet föl tudjuk dolgozni, az egy gyors ismétlést tennék arról, hogy az előző héten miről tanultunk. Az előző héten ugye összegeztük, hogy milyen típusú Isten szeretetek. Az Isten szeretetnek milyen típusai vannak. És ezeket vázoltuk föl, illetve arról volt szó, hogy ahhoz, hogy az örökkévaló szolgálata a mitvák által az ne csak egy száraz gyakorlat maradjon, hanem valódi mélységekbe hatoljon, ahhoz érzelmeket kell mögé rendelni. Ez ugyanúgy, mint az emberi kapcsolatokban sem lehet. A száraz gyakorlati cselekvések kapcsolata ha mi oldalunkon száraz cselekvésekből áll, akkor a túloldalon is csak a száraz cselekvés dimenziójában fog hatni. Hasonló módon, viszont hogyha érzelmeket tesszünk mögé, akkor a túloldalon is az érzelmi világot meg fogja érinteni. Hasonló módon Istennél is a mitvák gyakorlása az valóban a lényeg, az az alap, de a gyakorlat mögé érzelmeket kell rakni. És annak függvényében, hogy milyen szintű érzelmeket rakunk az adott mitzvák mögé, ezen múlik, hogy milyen mélységig érinti meg az örökkévaló oldalán az érzelmi, vagy a nem is feltétlenül csak az érzelmi, hanem a mély rétegek dimenzióját. Ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy ugye a kabala azt mondja, hogy van négy világ. Ez a négy világ, ez az Axia, Yetzira, Bria és Atzilut, amiről már nagyon sokszor szó esett. És tulajdonképpen ez a négy világ, ez azt lehet mondani, hogy a létezésnek, az Isten és a létezés kapcsolatának, illetve a létezésnek négy dimenziója, amiben ahogy haladunk fölfelé a világok létráján, lépcsőzetén, annál inkább mélyebbre és mélyebb rétegekre megyünk, és annál kevésbé a felületes, feltűnés dolgok vannak, hanem a lényeg van. Ezt úgy is lehetne kifejezni, hogy Isten minél jobban eltakarja magát, annál jobban helyet ad az önálló, magukat valamire tartó egoista létezőknek, mert ezzel szemben minél jobban érződik Isten, annál kevésbé érződnek a különböző teremtmények, annál inkább Istent érzik. És ez a különbség a különböző világok között, hogy ahogy haladunk fölfelé, egyre inkább Isten érződik, és egyre kevésbé érződnek a teremtmények. Így világos? És erre azt mondtuk, hogy van négy világ, megint fölrajzoljuk, hogy a múltban nagyon szépen fölrajzoltunk, azt mondjuk, hogy van négy világ, Ázsia, Yetzira, Bria és Atzilut. Azt is mondtuk, és nem fogom mennyi lefordítani, mert a múltkor már eléggé részletesen lefordítottam, meg nem fogom még egyszer lefordítani, de ugye azt is mondtuk, hogy ez a négy világ az megfelelője a tíz szférának egy-egy csomagjának, és azt mondtuk, hogy a Bria az a megfelelője az intellektusnak, és az intellektuson tulajdonképpen az intellektuson belül is főleg a binának, a megértésnek. A Yetzira az a megfelelője az érzelmi dimenzióknak, a biná követő érzelmeknek, a cheszedtől egészen a jeszodig, ugye a hét érzelem, dát és az azt követő érzelmek, cheszed, gyakor érzelmek, de itt magyarul is az a érzelmek, megértés, És a asszia, az pedig a cselekvés, az megfelel a málkutnak. Ez már csak egy mellékszál, cselekvés. Ugye a mi világunk az a cselekvés világ. Ugye azt mondtuk, hogy akkor ugyanígy az örökkévalóval való kapcsolatban. A mitváknak a cselekvése az nem tud feljebb jutni, mint a cselekvés világ. Az a cselekvés világában történik. De hogyha mögé teszünk érzelmeket, akkor annak függvényében, hogy milyen magas szintűek ezek az érzelmek, ennek függvényében jutnak el minél mélyebbre, vagyis minden magasabbra a világon, ezt a világon között. Zohár úgy fogalmazott, hogy van a kismadár, és annak van két tárnya, az Isten szeretet és az Isten félelem. A kismadár az a micva, és ahhoz, hogy fölemelje a madarat a tárn, ahhoz kellenek a szárnyak. Aztól függ, hogy milyen szárnyak, aztól függ, hogy milyen magasra emeli őket. Erre azt mondtuk, hogy volt három, alapból volt három Isten, féle Isten szeretet, amiről beszéltünk. Ki emlékszik? Volt az első, a legalacsonyabb szintű Isten szeretet és Isten félelem. A belünk született ösztönös, rejtett, belünk született ösztönös, rejtett Isten szeretet. Oké? Okay? Úgy hívjuk héberül, ahavá mesuteret. El lehet olvasni? Ahavá mesuteret. Ez volt az első szint. A második szint az az, amikor nem... Na? Mi a második szint? Tudatos Isten szeretet, igen. Ami arról szól, hogy elmélkedünk Isten nagyságán, a teremtés minőségén, azon, hogy Isten milyen, mennyire végtelen, tehát a meditáción, a kognitív meditáción alapuló Isten szeretet, amikor Isten nagyságán meditálunk, és az ébreszt bennünk vágyat Isten felé. Tehát Isten nagyságán meditáció, kognitív vágyak, szeretet. Oké? Okay? Ezt úgy hívjuk ahavá veira szichliim. Szichliim az azt jelenti, hogy agyi. Agyi szeretet. Amikor nem egy belünk született instinktből jön a szeretet, hanem egy tudatos meditáción alapul a szeretet, ahavá sziklit. És akkor van a legmagasabb szint, ahavá rabá. Váltok, volt ennek a szónak, ez pontosan nagyon örülök, hogy ezt felhasználtuk ahavá rabá, mert volt a 43-as fejezetben ennek volt egy másik neve, az volt a neve, ahavá olám. Világi szeretet, aminek az volt a lényeg, amit te mondtál, hogy rájönni, hogy tulajdonképpen a világ lényege az Isten, ez is a meditációnak a része. És ezért nem a csoki papírt akarjuk, hanem a csokit, ami benne van a kedvenc metaforány. Tehát, hogy rájönünk, hogy amit mi látunk és kívánunk a világban, az tulajdonképpen Isten, ami mögötte van, ez a külsőségeket eldobjuk. És van a legmagasabb szint, az ahavá rabá, vagy ahavá betanugim, az a másik neve, a nagy szeretet, vagy élvezett szeretete, ami arról szól, amire azt mondtuk, hogy az az tulajdonképpen egy ajándék, az nem egy saját erőből elérhető valami, hanem ez egy felülről kapott ajándék, amikor azt mondtuk, amikor már elérted a szereteted tárgyát. Ugye ahhoz emlékezzetek vissza, az énekek énekében ezt hasonlítottuk a galambok szeretetéhez. Ugye mondtuk, van a testvér, a testvér, a barát, a kedves és a galamb. És akkor a galamb szeretete a legmagasabb szint, amikor már csak egymást nézik. Nincs egy vágyakozás, hanem van egy élvezet annak, ami már megvan. Ezért nevezzük ahavá betánugimnak. Tánugim az azt jelenti, hogy élvezni. Élvezetben. Ávábetánú gém, az azt jelenti, mert azt, ami már megvan, azt tudod élvezni. De ez egy ajándék, szeretet, ami azt jelenti, hogy ha elérted ezt a második szintet, akkor tudod elérni, akkor Isten ajándékba odaadhatja neked ezt a szintet. Ez már, amikor már nem vágyakozol valamire, ami még nincs meg, hanem valami, ami már megvan. Oké? Ezt nem tudok, hogy nevezzük ajándék szeretet. Már elért, az elért valamit, elérted szeretetet tárgyát. Szeretetet tárgyát. Oké. Okay. Stimmel? Oké. Okay. Most. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy ez mind szép és jó. De van egy olyan fajtája, egy amúgy két részre bomló fajtája a szeretetnek, ami valahogy mind a hármat magában foglalja. És ez volt a 44-es fejezetnek a szeretete. Ja, mi volt ez a kétféle szeretet? Ez a szeretet, ami ugye kétféle meditációra alapszik. Így van. A fordító sorrendben, te vagy az én lelkem. Nafsi viszicho. Nafsi iviticha. Lelkem vágyakozom irántad. Ugye mondtuk, hogy furcsa ez a mondat, hogy lelkem vágyakozik akkor mit jelent? Hogy a saját lelkem iránt vágyakozom, az élni akarásnak az ösztöne, hogy mindenkiben mélyen megvan, és amikor rájönnek, hogy tulajdonképpen a legmélyebb élni akarás az Isten iránti vágy, ugye ez a meditáció. És volt egy másik meditáció, ami ennél egy magasabb szint, az önzetlen fiúnak a meditációja. Ami miről szól, arról szól, hogy lemondok mindenért az apámért és anyámért, amikor nem arról van szó, hogy azért szeretem Istent, mert ahogy szeretek élni, rájövök, hogy az élet lényege az maga Isten. És ha szeretek élni, akkor igazából Isten szeretem, hanem rájövök arra, hogy az egyetlen valódi igazság az Isten, és ezért én semmi vagyok ahhez képest, ezért lemondok mindenről Istenért. Én nem fogom milyen belemenni, mert már hosszan beszéltünk az előzőkben. De a lényeg az, hogy ez az a két meditáció, ami a Tánya 44-es fejezetének a Isten szeretet típusáról szól. És akkor mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy ez a Isten szeretet, ez hasonlít mind a háromhoz, amiről korábban beszéltünk. Miért hasonlít mind a háromhoz? No?
Megvan ösztönösen bennünk.
Nagyon jó. Először is hasonlít a velünk született ösztönös rejtett szeretethez, mert ez a két meditációnak a lényege, ez megvan bennünk ösztönösen. Minden ember ösztönösen élni akar. Minden ember ösztönösen lemondana mindenről a szüleiért. Szerintem, hogy megvan benned ösztönösen ez az érzés, ez a gondolat, csak föl kell rá építeni a meditációt, föl kell rá építeni a meditációt ahhoz, hogy ebből valóban szeretet legyen, de igazából megvan bennünk ösztönösen, és ezért hasonlít a velünk született ösztönös rejtett szeretethez. Vissza fogunk térni majd, akkor, hogyha hasonlít, akkor mi a különbség, ezt csak vegyük végig, hogy miért hasonlít. Oké, okay, akkor velünk született, és ezért hasonlít az elsőhöz. Oké? Okay. Második, miért hasonlít a másodikhoz? Nagyon jó. Hogy? Így van, mert mi a másodikhoz azért hasonlít, mert ahhoz, hogy előhívja, ahhoz kell a meditáció. Ennél a szeretetnél nem kell a meditáció. Ezt úgy fogalmazott korábban a Tánya, hogy csak emlékeztetni kell magadat rá. Majd mindjárt vissza fogunk erre térni a különbségekre. Mindenesetre itt kell ahhoz meditáció, hogy ezt előhívjon, és ebből valóban szeretet legyen. És ezért hasonlít ehhez a szeretethez, és ezért mondja azt a Tánya, hogy ez el tud jutni a Bria világába is, mert van hozzá meditáció. És a harmadik, ezt nem tudtuk a múltkor megbeszélni részletesen, mi az oka annak, hogy hasonlít ez a két szeretet még a legmagasabb szintű szeretethez is, ami ajándék? Erről nem tudtunk beszélni a múltkor, nem tudtuk kifejteni. És igazából csak egy utalás van a Tánya szövegében erre, nincs elmagyarázva a részleteiben, de amit a kommentárokban láttam, az, hogy azért, mert ez a legmagasabb szint, ez egy ajándék. Ugye ez egy olyan szintje a szeretetnek, amikor rájössz arra, hogy tulajdonképpen a szeretetet tárgya az megvan. Ugye? Mint a galamb, aki élvezi a társaságát a szeretőjének, de nem vágyakozik, hanem tulajdonképpen élvezkedik abban, ami már megvan. És egy kicsit ez is ilyen, mert ezek mivel egy veled született képességek, ezek már megvannak. És ezért olyan, mintha ez a szintje a szeretetnek is meg lenne. Érthető vagy? Nem. Nem teljesen. Az eleve meglét. Az, ami miatt ez hasonlít. Most menjünk egy pár dolgon végig. Először is, ha ugye mi mielőtt elkezdtük a 44-es fejezetet tanulni, addig ezeket vettük végig. Szóval csak jött a 44-es fejezet, és azt mondta, hogy van egy olyan szintje a szeretetnek, ami de mind a három egy kicsit beletartozik, ami mind a háromra hasonlít. Ha viszont hasonlít, akkor tisztázunk, hogy ha hasonlít, akkor miért csak hasonlít, miért nem ugyanaz? Mi a különbség? Akkor menjünk sorra. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy az özvetlen fiú meg a te vagy az én életem meditációja az hasonlít a rejtett Isten szeretetre, az Ávámeszó teresztre, akkor miért hasonlít? Azért, mert velünk született az a tulajdonság, hogy szeretünk élni például, vagy hogy a szüleinket tiszteljük. Mi a különbség viszont? Miért mondjuk azt, hogy van ez a szintje a szeretetnek, a velünk született rejtett Isten szeretet, meg van az önzetlen fiú és te vagy az én lelkem szeretete. Nagyon egyszerű. Vannak dolgok, amik velünk születettek, de kikapcsolatok, vagy nem magától értetődőek, hanem komoly munka kell hozzájuk. És vannak dolgok, amik velünk születettek, és csak tulajdonképpen emlékeztetni kell magunkat rá. Amikor az ember megtanuljon, mondjuk ahhoz hasonlítsuk, minden emberben ott van a beleszületett képesség, hogy megtanuljon járni, nem minden ember tud járni. Van, aki például elfelejt járni, és emlékeztetni kell rá. De minden emberben ott van a képesség, hogy megtanuljon járni, és ez kis erő, vagy mondjuk, mint a példa, amit mondtunk a múltkor, fogni a kezével. Egy kis erőbefektetéssel lehet emlékeztetni, és hogy kell a kezével fogni. Oké? Ez. De amikor valami veled született, és csak emlékeztetni kell magadat rá, mert igazából a természetednek a része. Van egy olyan szintje az Isten szeretetnek, ami mindenkiben megvan, hogy mindenkiben tulajdonképpen ösztönösen ott van az a vágy, hogy felül kerekedjen a fizikai, anyagias hétköznapokon, és mindenkiben van, nézzetek csak körül, mindenkiben megvan a vágy, hogy spirituálisan valahogy felül kerekedjen a testi mi voltál. És az emberek ezt lehet, hogy nem úgy használják, ahogy kéne, mert az egyik ember ezt elmegy, nem tudom én... parapszichológiát tanulni, a másik az elmegy, és nem tudom én, elmegy meditálni Buddháról, a harmadik az elmegy, és elszív egy vesztigit, egy jointot. Ugye ezek mind eltévedt, most a mi én értelmezésemben eltévedt csökevényei egy olyan dolognak viszont, ami amúgy nagyon pozitív. De mindegyik miből származik, hogy valahogy szeretnél felülkerekedni, szeretnél valami olyasmi belekapaszkodni, ami több annál, mint a fizikai valóság. Ez egy belünk született instinkt, ami próbál bennünket felül emelni a fizikai valóságon. Ez az a szint, amiről azt tanultuk a tányában hosszú fejezeteken keresztül, hogy minden zsidóban ott van a képesség, hogy amikor arról van szó, hogy választania kell a halál, vagy Isten, illetve a zsidóság megtagadása között, akkor megtagadja megtagadja az életet. Akkor inkább választja a halált. És nézzük meg a történelemben, hány és hány zsidó, akik amúgy nem éltek vallásos életet, de a zsidóságokat nem tagadták meg. Hogy miért nem? Ha a zsidóságokat nem tagadták meg, amikor élet-halál kérdés volt, akkor miért nem éltek vallásos életet? Mert akkor elfelejtették ezt. Úgy mondták, no, ez még belefér, nem a világ vége, hogy ezt, hogy azt csinál. Amikor arról szól, hogy a fejükhöz tettek egy pisztolyt, hogy térjenek ki, akkor inkább nem tértek ki. Nem azt mondom, hogy mindenki, de mindenkivel meg volt a képesség, és minden nemzedékben sok-sok ezer ilyen zsidó volt. Miért? Mert az egyszerű kisebb dolgok, mert az ember hajlamos elfelejteni ezt a belső dolgot. Amikor oda van állítva, és egyértelmű a választás, akkor eszébe jut. Akkor azt mondja, hogy a hétköznapban is csak emlékeztetni kell magadat erre. Emlékeztetni, és fogsz tudni járni. Ennél az Isten szeretetnél nem elég a emlékeztetés. Itt arra van szükség, hogy komoly szellemi munka történjen. Hogy fogalmazik? Azt mondja, nézzetek meg a kettes oldalon. Ugyanis megnyilvánulások és előjövetelük a szív rejtekéből a kinyilatkoztatásból, a tudás képessége által történik. Azaz az intenzív koncentráció és összpontosítás révén, mely szüntelenül a szív mélyeit ostromolja. Nem egyszerűen azzal, hogy emlékezteted magadat rá, ahogy korábban ennél a rejtett Isten szeretetnél beszéltünk. Arról van szó, hogy mélyen koncentrálsz és meditálsz és elmélyülsz, arra van szükség ahhoz, hogy előhívjad magadban ezt az Isten szeretetet. Ezért ez nem egyszerűen az a rejtett Isten szeretet, amit csak elő kell hívni, ez egy olyan rejtett képesség, amit komoly munkával kell megerősíteni magadban. Mint például, minden emberben van képesség arra, hogy megtanuljon írni, mondjuk. Az egy kicsit egy belünk született képesség, mert látja, egy majom nem tud megtanulni írni. Egy ember meg tud tanulni írni, de ez már nem olyan, mint az, hogy mindenki megtanul járni. Azt, hogy mindenki megtanuljálni, ha megtanítják, ha nem, egy kisbaba egy idő után feláll, elkezd kotyogni, és megtanul járni. Mert ez a természete az embernek. Az ember természetének a része, hogy megtanul járni. De az nem a természetének része, hogy megtanul olvasni, mert sok milliárd ember él, aki analfabéta. Az komoly munka, komoly szellemi munka kell, és bele kell fektetni, és tanulni kell, és el kell mélyülni. Szóval ez a különbség a két képesség között. Az, hogy mindenkinek megvan a rejtett képesség arra, hogy megtanuljon járni, és a rejtett képesség megtanuljon olvasni, ez a különbség lehet a két Isten szeretet között, amiről beszélünk. Mind a kettő egy rejtett képesség, egy velünk született képesség, és az egyiket elég emlékeztetni magunkat, az a természetünknek a része, a másik pedig arra szól, hogy komoly meditáció szükséges. Akkor ez a különbség e között a kettő között. Menjünk egy szintet, olyan, mert majd csak még? A másik szint az volt, ugye, amikor a szellemi, amikor meditál. Meditál, és a meditáció által jön az Isten szeretet. Mi az a meditáció, ami itt, az Ahavat Sichlitnél, Ahavat Olamnál szükségeltetik? Az alap, annál a normál meditációs Isten szeretetnél. Miről szól a meditáció? Az előző szint miről szól? Egyszerűen az embernek, minden embernek van a szívében egy vágy Isten iránt, de csak eszébe kell jusson. Itt már nem erről beszélünk, azt mondja, itt már egy komoly meditáció. Mi ez a komoly meditáció? Azt, hogy elkezd meditálni azon Isten nagysága, és a teremtés, és a létezés. És hogy az ember rájön arra, hogy a létezés, ami magától értetődőnek tűnik, egyáltalán magától értetődő. És hogy a véges és a végtelen kapcsolata, és elkezd azon gondolkodni, hogy a véges és a teremtett létezés az mennyire semmi a végtelenhez képest, stb. És ebből megszületik egy ilyen Isten szeretet. De itt miről szól a meditáció? A meditáció itt miről szól? Istenről olyasmi, mint amikor én, ami egy rajtam kívülálló valamiről szól. Szerinti, hogy egy olyanról, akiről úgy is tudnék meditálni, ha nem lennék a fia. Megyük a fiú meg barát kapcsolatot. Mert ugye az, hogy van egy velem született rejtett szeretet, szeretne hasonlítani ahhoz, mint a gyerek, aki szereti az apját. Ez a szeretet, ez a magasabb szint, a meditációs szeretet, ez olyan, mint amikor valaki egy idegen embert megszeret, de nem a romantikus hollywoodi leánylegény módján, hogy meglátja és úgy lesz a szerelem, hanem úgy, hogy eltölt vele egy időt, és megismeri, és elolvassa a munkát. Hát én hogy tudom megszeretni ilyen Einsteint? Most ez nem a szerelem, akár szerelmes is lehetnék benne különben. Tehát az ember tud ilyen emberbe szerelmes lenni, akit nem, akivel nem találkozott. Mondjuk nyilván, na jó, részletekben nem mennünk bele. De miről szól, én hogy tudom megszeretni Einsteint? Hogy olvassam a munkáit, és elmélyülök az ő munkáiban, és az élet történetében, és azon gondolkozom, és azzal foglalom az agyamat, és stb. 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 Egy idegen ember! De meg tudom szeretni, hogy? Hogy használom az agyamat, és meditálok. Isten elmélyedett az ő nagyságában, az ő létezésének a minőségében, és megszeretem. De ez egy nagyon komoly meditáció szükséges. De nem kéne, hogy a fia legyek, anélkül, hogy a fia vagyok, anélkül is meg tudom így szeretni. Mint egy idegen, úgyis meg tudom szeretni. Értitek a különbséget? Ez, ehhez nem kell, hogy egy vele született dolog legyen. Viszont mi a plusz ebben a Isten szeretetben ehhez képest? Hogy ez egy sokkal intenzívebb szeretet lesz. A gyerek nagyon szereti az apját. Ennek az előnye az az, hogy egy vele született szeretet. De soha nem lesz olyan intenzív a vágyakozás az apja iránt, mint egy idegen ember iránt, akit megismer. Miért? Mert az alap más. Az alap az egyik helyen, az egy vele született a természetnek része, és a másik pedig egy olyan szeretet, egy olyan érzelm, ami egy idegen emberhez egy felfedezés tulajdonképpen. És Istent lehet úgy is megszeretni, mint aki felfedezi Istent. Értitek? Aki felfedezi Isten nagyságát. Igen?
És ez úgy is kialakul, hogy a meditáció alatt nem találod rá.
Erről beszéltünk. Erről beszéltünk. Hogy ne? Szóval múltkor is felvetetted. És mondtam, hogy a meditációnak nem az a lényege, hogy mindent megértek. Pont az a lényege, hogy csomó mindent nem értek meg, és azért még jobban vágyakozom iránta. De akkor itt a lényeg az a meditáción van. De a meditáció milyen meditáció? Mint egy idegen ember ismerni, mint egy idegen emberrel ismerkednék. Ehhez hasonlít ennek a 44-es fejezetnek a meditációja, mert itt is meditációra van szükség. De mi a különbség e között a meditáció között, Hogy itt, amikor meditálok, itt mégsem egy idegenről meditálok, mert az alapgondolat mégis az, hogy te vagy az én lelkem, vagy az önzetlen fiad vagyok. Ami az olyasmihez lehetne hasonlítani, mint amikor az apámat megismerem, mint egy külső ember lenne. De ő mégis az apám. Egyszer. Van, amikor minden egyszerű szereti az apját. De amikor fölismeri felnőtt fejjel, hogy az apja milyen csodálatos egy fószer, akkor mint egy idegen is megszereti az apját.
Vagy megismert a gyerekként.
Oké, vagy megismer. A gyerekként nem tudja úgy ismerni, mert nem tud elmélyülni az ő emberi tulajdonságában.
Értem, hogy elszakították
esetleg. Mondjuk, hogy egy jó példa, hogy elszakították, de akár nem szakították el. Tehát szereted az apádat. Ha nem foglalkozol az apáddal, akkor is fogod szeretni. De hogyha elmélyült az ő tulajdonságaiban, az ő élettörténetében, az ő munkásságában, az ő lelki világában, az ő személyiségében és ezen meditált, akkor úgy is megismerheted, mint egy idegen. De mégsem olyan lesz, mint egy idegen. Ő mégis az apád, de nem lesz annyira tiszta ez az idegen megismerés, mint amikor itt ismerted meg, mint egy idegen. Érted? És ezért ugyanez hasonlít egymásra a kettő, de van egy nagy különbség. Hogy itt az alapgondolat mégis az, hogy te vagy az én életem, mégis az, hogy önzetlen fiad vagyok. Mert azt mondja, hogy itt nem úgy ismerkedsz velem, itt nem úgy működik a meditáció, mint amikor egy idegen ismersz. És a harmadik szint pedig, hogy ugye van a Ávarabá, amit tényleg csak szádikoknak adatik meg, az az ajándék, amikor Istent már sajátjuknak érzik, és már nincs vágyakozás, hanem élvezkedés van. Ez a szint. És a Tánya 44-es fejezetének a szereteteinek ez a szintje közötti különbség az magától értetődik, mert igazából ez csak egy apró hasonlóság. Hogy ugyanúgy, ahogy itt a szeretet olyan, mint egy ajándék, egy adott dolog, itt is ez a képesség, hogy te vagy az én életem, stb. Ez egy adott dolog. De ez egyáltalán nem ugyanaz a szint, tehát itt már nem nehéz felfedezni, mi a különbség a kettő között. Ezért nem is megyünk most mélyebben bele. Érthető a gondolat? Most, amit az utolsó részben fog mondani az álterebe, az az, hogyha igaz az, az utolsó részben fog mondani az álterebe, az egy olyan kérdésfelvetés, amire megadja rögtön a választ, amire mi azok után, hogy most szóban megbeszéltük a dolgokat, rögtön magunktól is tudni fogjuk a választ. És mi ez a kérdésfelvetés? Hogyha igaz az, hogy ebben a Tánya 44-es fejezetében benne rejlő szeretetben benne rejlik ez is, és ez is, akkor miért kéne amúgy törekednem erre? Erre nyilván tudok törekedni, ez egy ajándék, de miért kéne erre törekednem? Hogyha ebben úgyis benne van ez.
Több.
Miben több? Miben több? Abban több, igazad van, csak jobban ki kéne fejteni. Ez abban több, hogy itt sokkal hevesebb lesz az érzelem, mert itt tényleg olyan, mint egy idegent ismernék meg. Hogy?
Ebben az érzelem tenni kell érte, ez pedig...
Itt is tenni kell érte, csak... Tenni kell érte, csak itt csak arról beszéltünk, hogy amikor arról beszéltünk, hogy ekközött a kettő között. Mi a különbség, hogy azt mondtuk, hogy ugye mind a kettő a meditációról szól, de itt a meditáció az nem egy olyannak a megismerése, mint egy idegen, idézőjelben, hanem mint ami a sajátod. Itt pedig a meditációnak a gondolatmenete az, hogy az ő nagyságát, az ő nem tudom miért ismered, nem abból indulsz ki, hogy ő az apád, hanem abból indulsz ki, mint egy idegen. És ezért az érzem sokkal hevesebb lesz. Ez egy alapgondolat. Amikor valakit ne szeret egy idegen, az a szeretet az sokkal kevésbé lesz természetes, sokkal kevésbé lesz adott, viszont sokkal hevesebb lesz. Mi az oka annak, hogy emberek belebolondulnak a szerelmes párjuknak a szerelmébe, de nem szoktak belebolondulni a mondjuk az édesanyjuk szeretetébe, vagy akár a kis gyermekük szeretetébe? Mi az oka ennek? Az, hogy az egyik oldalon a gyereket szeretete, vagy az apát anyát szeretete, az egy adott dolog, az nem egy feltételes dolog, az egy adott dolog. De és ezért sokkal biztosabb lábakon áll, sokkal kiszámíthatóbb, sokkal biztosabb, hogy 20 év múlva is szeretni fogod. Viszont ugyan emiatt nem annyira heves. Amikor egy idegen szeretsz meg, akkor nagyon heves az érzelem. És miért heves az érzelem? Azért, mert nem a tiéd. Mert még nem érzed a sajátodnak, mert nem adott. És ezért nagyon szeretnéd, hogy vágyakozol iránta, mert még nem tetted magadévá. És ez a helyzet Istennel is. Az az ember, aki arra építi az Istennel kapcsolatos érzelmet, ami vele született, ami az, hogy te vagy az én apám, és hogy az a vele született természetes vágyakozás Istennel, stb. Az egy olyan, hogy mindig lehet építeni. Vagy így vagyunk. De az nem lesz egy olyan heves érzelem, mint amikor Istenhez úgy közelít, mint akit kognitív módon meg akar ismerni. És nagyon, azon, hogy nagyon leegyszerűsítsük itt a dolgokat, de sajnos nem tudjuk nem leegyszerűsíteni ahhoz, hogy érthető legyen, hogy miről beszélünk. Érthető?
Igen, csak tudok.
Hajrá!
Hogyha az oda a házasságot, illetve a szerelmet, ezeket is heves érzelem, ugye?
Így van.
A házasság által, ami megkötődik, ez már valószínűsíthető, hogy megmarad. Hogyha azt a szemben mondom, valószínűsíthető, hogy
lesz. Hát azért kérdezz erről házas embereket.
Jó, hogy azt hiszem, hogy továbbkodom, hogy a zsidó népszág is megkötődik a házasságot, ugye? Szövetséget, hogy ezt beszéltük, hogy az idő, hogy a feleség, akkor az Isten az örökké való a férj, mondjuk átkérdelme, akkor ide felé az idő visszatérhetek, hogyha a házasság és szövetség megtörtént, akkor az egy megtörtént dolog, ami valószínű, hogy kevésbé ér véget, mint előtte.
Hát, most akkor amikor azt mondtad, hogy kevésbé ér véget, akkor nem félre tudtad. Azt akarod mondani, hogy már nem annyira heves, kezdjük ott, hogy különben nem az van írva amúgy, hogy megkötetett a házasság, hanem az eljegyzés. És a házasság majd a messiás eljövetelével fog megkötetni. Amúgy pedig különben nem véletlen Istennel kapcsolat, több hasonlat is létezik. És ugye ezek a hasonlatok Isten egyszerre az apánk, egyszerre a férjünk, egyszerre a kedvesünk, egyszerre a galambunk, egyszerre a testvérünk, Ugye mit akar ezzel mondani, hogy az Istennel való viszony az több csatornán is történhet. Több csatornán is föl lehet építeni. Van egy nagyon alap, beleszületett, természetes viszony Istennel, ez. Akkor lehet egy olyan viszony Istennel, mint amikor a kedvesedet megismered, az ez. Lehet egy még magasabb viszony, amikor már egy év át a szeretetet tárgyában az ez, az csak egy ajándék. Aztán lehet egy olyan szint, ami egyszerre valahogy egy beleszületett képességre épül, de közben szükségelteti a meditációs kognitív munkát az, hogy megismerje. Szóval az pedig ez. Ha ott tartunk, az intellektussal lehet az érzelem hevét növelni. Jó? Utolsó bekezdés második oldalon. Ebben a kétféle szeretetben, melyekről fent beszéltünk, van egy olyan minősége a szeretetnek, ami nagyobb és fenségesebb, mint az értelemes félelemi szeretet, melyet állatolámnak hívunk. Ez egy rossz kis szeretető fordítás. Melyet állatolámnak hívunk. Mit akarsz mondani? Hogy ennek az Isten szeretetnek van egy olyan szintje, ez, ami magasabb, mint ez. Érted?
Na.
Ezt legalább érted, nem fejti ki, és erre mondtam azt, hogy mi az, amiben a szárnya 44-es szeretetének az önzetlenció, és a te vagy az én életem szeretetének a szintje, az túltett még a meditáció szereteten is, és ebben hasonlít az áhávárában a nagy szeretet, a ajándék szeretethez, azt, hogy ez egy adott dolog. Ez egy ajándékba kapott adott dolog.
Okay.
Erről beszéltünk már óra elején, de most benne a szövegben. És a kérdés felmerül, hogy ez tényleg így van, és a tányi 44-es fejezetében, az egyik kifejezetekben ebben a szeretetben a te vagy az én életben és az önzetlen fiú szeretetében benne rejlik tulajdonképpen a legmagasabb szint is. Akkor miért kéne nekem erre is törekednem amúgy a kognitív, normál kognitív szeretetre? Most jön a kérdés. De azért az embernek meg kell erőltetni az értelmét, hogy elnyerje az örök szeretetet, itt örök szeretetnek fordítja a világ szeretetét, mert mondtuk az olám az jelentett világit is és öröket is. Tehát az embernek törekednie kell erre a szeretetre is, a kognitív módon elnyert szeretetre, amelyről fentent az előző fejezetben szó volt, és amely az örökkévaló nagyságának megértéséből és megismeréséből ered. Miért? Mert ezáltal felhevítjük a tüzes szeretet lobogását izzó szénnel és lobogó tűzzel. És a hévvel, nem névvel. És a hévvel, amely felfelé emelkedik az egekbe, hogy sok vizek se tudják kioltani, se folyók elborítani. Mert a tüzes szénként és lobogó izzó szeretet, mert a tüzes szénként és lobogó lánként izzó szeretetben olyan kiválóság van, amely az áldott énszok nagyságának és megismeréséből és megértéséből ered. A fentebb tárgyal kétféle szeretet fényében, melyek nem izzanak úgy, mint a szén és a láng. Értitek? Azt mondja, ez a szeretet, amikor Istent megismered az örökkévaló végtelenségének, énszoknak, megismered a nagyságát és végtelenségét, az egy olyan felhevült szeretetet tud eredményezni, ami ebben a szeretetben, amit eddig beszéltünk, az önzetlen fiú meg a te vagy az életem szeretetében nincs benne. Vagy ezt hoztam az előbb már szóban elmondtam, ugye, mert amikor valamikit idegent megismer, hogy sokkal hevesebb a szeretet, mint ami már egy veled született kapcsolatban van meg. És ezért mondja azt, hogy hiába ebben a 44-es fejezetben kifejtett szeretetben benne foglaltatik ez is, a szeretetnek minden szintje, mégis törekedni kell a sima meditációs, kognitív Isten szeretetre, Mert az olyan, mint amikor egy idegent megismert, abban sokkal hevesebb a szeretet. Ebben nincs olyan hevesség, nem annyira heves a szeretet, mint ebben, ahol sokkal hevesebb. Hasonlóképpen van az arany kiválósága az ezüsthöz képest, és így tovább, ahogy ezt majd később kifejtjük. Ugye itt a hasonlat az aranyban és az ezüstben, azt mondom, hogy az, hogy az egyik az a cheszed, a másik a gvura, hogy az ezüst az a tehát hogy az egyik, hogy mind a kettő értékes, és a különbség az, hogy az egyik az egy kevesebb önálló munkát igénylő, a másik egy több önálló munkát igénylő, valahogy az arany az a több munkát igénylő, és ezért az jobban világít, az ezüst az kevesebb önálló munkát, ezt nem tudom pontosan értelmezni, hogy miért arany és ezüst, de azt akarom mondani, hogy ez a különbség a kettő között, hogy ez kevesebb önálló munkát igényel mégis, mert velünk született. Igaz, hogy elő kell hívni a meditáció által, de mégis kevesebb önálló munkát igényel. Ez sokkal biztosabb, viszont sokkal kevésbé heves, mint ez a normál avatailom, a normál kognitív meditáció által elnyert Isten szeretet, ami viszont nagyon sok önálló munkát igényel, ezért kevésbé biztos, viszont sokkal hevesebb. De hogyha, és ez miért mond ellent? Miért mondod, hogy akkor kevésbé lesz?
Mert nem vagy benne biztos, hogy a szeretet lesz nagyobb, lehet, hogy intenzívebb lesz, de és ugyanakkor megjelenik egy olyan negatív még félelem attól, mint egy...
Nehogy elveszítsem?
Nehogy elveszítsem, mert rájövök, hogy hát ez arra nem természetes dolog, hiszen nekem ezért tenni kell, és
Érteni vagyok. Az különben jó az a meghatározás, amit mondasz, hogy nem a szeretet lesz nagyobb, hanem intenzívebb lesz. Mi is erről beszélünk. Nincs arról szó, hogy ez nagyobb szeretet, mint ez. Arról van szó, hogy sokkal intenzívebb, sokkal hevesebb. Az, hogy megjelenik vele a félelem is, az különben volt szóra korábban, hogy ezért mondjuk, hogy az Isten félelem benne foglaltatik az Isten szeretetben, mert miről szól az Isten félelem, ami benne rejlik a szeretetben, azt mondjuk ahhoz hasonlít, hogy az ember attól fél, hogy ne feszítse el azt, akit szeret. De az igazából minden Isten szeretetben ott van. Igaz az, hogy esetleg ebben még jobban ott van, mert itt a meditáció nem azon, hogy te vagy az apám, vagy az apám vagy, akkor sem tudlak elveszíteni. Bár akkor is el lehet veszíteni. Jó, értem, amit mondasz. Ezen felül mi az oka még annak, hogy ezt a Isten szeretetet a kognitív meditációjával az előnyben részesítsük, és nagyon motiváljuk. Miért? Mert az egész embernek a lényege, hogy Istent kognitív módon is próbálja megismerni. Mélyedjen el, és meditáljon, és a meditáció itt történik igazi meditáció, amikor Istent, az isteni létezést és az ember létezését és stb. Tényleg kognitív módon próbálja az ember megérteni. Ezen felül az egész ember és az ő létének oka az, hogy megismerhesse az örökkévaló dicsőségét és az ő nagyságának fenséges ragyogását, kiki a maga képességei szerint, ahogy írva van a Ráim Mehennában, a Torabó szakaszánál, hogy megismerjék őt, így tovább, mint köztudatot. A Tóra azt mondja, a Ráim Henna, a Zohár azt mondja, a Ráim Henna az a Zohárnak egy része, azt mondja, hogy Isten miért teremtette a világot? Beginde Isten Mudunbei. Azért, hogy a teremtmények megismerjék őt. A világ teremtésnek a célja, hogy a teremtmények igyekezzenek utána a teremtőt megismerni. És azt mondja, ha ez így van, akkor nem csak azért fontos, hogy ez a szeretet meglegyen, mert itt sokkal hevesebb a belőle született érzelem, hanem azért is, mert az ember célja. Az ember célja az, hogy meditáljon Istenről, és gondolkozzon Istenről. Nekem hallottam egy nagyon szép történetet, Tudjátok, hogy a Lubavitchi Rebbének nagyon sok kiadott könyve van. Szerintem több száz. De csak a Rebbének a könyveinek a nagy része az vagy a beszédeiből, vagy a levelezéseiből lett kiadott. A Rebbének van jelenleg 39 kötet kiadott levelezése. Ugye ezek azok a levelek, amik ez kb. 1900 tehát a fiatalkorától még amíg ugye Rebbe lett, 1970-es évek közepéig, azok a levelek, amiknek már nincs olyan magánjellegű dolog, hanem valami általános tanítás van, stb. Ez 39 kötet. Van 39 kötet a Rebbének azokból a Tóra magyarázataiból, beszédeiből, mik a heti szakaszokhoz valahogy kapcsolnak, és a Rebbe átnézte azokat, tehát megszerkesztették, és a Rebbe beadták, és a Rebbe átnézte. Ez is ugye 39 kötet. És aztán van számtalan olyan könyv, ami a Rebbe nem nézte át, vagy ilyesmi, csak leírt beszédek, vagy ilyesmi. Most, amikor a Rebbe meghalt, akkor a Rebbének ugye fontos tudni, a Rebbe, amikor beszédeket mondott a Fábrengenen, mondjuk egy több órás beszédet, soha nem voltak jegyzetek nála, hanem mindig fejből mondta a beszédet. De amikor utána a Rebbe meghalt, akkor a Rebbe lakásában, házában, hát egy kis leltárt végeztek, és a fiók, egyik fióban találtak jegyzeteket. Ezek a jegyzetek, ez több ilyen kötet jegyzet volt, de úgy képzeljétek el, hogy ilyen egészen miniatűr betűkkel írt jegyzetek, ami itt egy sor, az volt belőlek két sor minimum, kézzel írt jegyzetek, és így, és van olyan, ami egy valamilyen könyvre van ráírva, tehát nagyon spórolt a papírra. És mik ezek a jegyzetek? Ezek a jegyzeteknek egy nagy része az olyasmi, amit még a Rebbe azelőtt írt, hogy Rebbe lett, és különböző témák, amikkel foglalkozott, vagy feljegyzések vannak benne, és az egy külön tudomány volt ezt megfejteni, mert Rebbe ugye magának írta, akkor ilyen kis utalások voltak egy bizonyos helyre, vagy ilyesmi, nem írta le az egészet, akkor ki kell találni, és mire utal itt a Rebbe, és összerakni a képet, mi a kérdés, mi a válasz. Akkor pont 94-ben kezdték kiadni, 6-7 éven keresztül adták ki ezeket. És akkor vannak nagyon szép kis történetek is, mint a Rebbe följegyzett, amit hallott az apósától, hogy az após volt az előző Rebbe, és akkor ő segített neki, hogy több évig mellette volt, csak ott különböző történetek. És akkor van egy ilyen történet, hogy Rebbe írja, hogy az előző Rebbe, az apósa mesélte, hogy az ő apja, aki az 5. Lubavitchi Rebbe volt, Shalom Dozber Schneerson, akit úgy is neveznek, hogy a haszidizmus Maimonidesze, mert ő volt az, aki a legrendezettebb módon a haszid filozófiát tulajdonképpen keretbe rendezte, de fantasztikus művei vannak. És hogy ő többször tett látogatást, többször ilyen ment, egy idősül mondják, hogy zácse, ilyen kikapcsolódás, tehát ilyen vakációra ment, ahol kicsit kicellőztetni a fejét, de ott is nyilván szellemi munká volt. Foglalva csak nem Lubavitchban, ugye fejről az országban. És ez például Bécsben többször járt. És amikor Bécsben járt, volt egyszer egy alkalom, amikor orvosokhoz ment, vagy ilyesmi, kicsit gyengélkedett, és akkor elment a Sigmund Freudhoz. Ami önmagában egy meglepő dolog, egy haszid Rebbe elment Sigmund Freudhoz, az nem egy magától értetődő dolog. Hát zsidó volt, de mondjuk nem a vallásosságáról volt híres. De minden esetre, és elment Sigmund Freud, ő nem mondta, hogy kicsoda ő, hanem Sigmund Freud azt mondta róla, hogy a problémája Rebbének az az, hogy az esze felfogja azt, amit a szíve nem tud befogadni. De olyan mélyen meditál, hogy ebből olyan érzelem kéne, hogy következzen, amit a szíve már mindjárt felrobban. Értitek? Egy kicsit kapcsolódik ide, mert arról van szó, hogy meditáció Istenről, és ebből születik egy érzelem. De a meditáció túl mély, akkor felrobban a szíve. Olyan, hogy az agya felfogja azt, amit a szíve nem tud befogadni. Ugye ez Mindenkor a történet még folytatja a történetet, hogy a Rebbe minden délután bement egy ilyen kis bécsi stíbölbe, egy ilyen kis imaházba, és ott leült, és órákon keresztül tanult. És nem mutatkozott, hogy 40 év körül volt, mert nem tudták, hogy ő ki, szóval inkognitóban volt ott Bécsben, és nem akart, hogy a hasidok zavarják, vagy szóval, hogy nyilván kicsit ő. És akkor minden délután ott volt, és minden délután hosszú órákon keresztül sulhanárokat tanultak. És akkor jöttek délután imára ezek az öreg hasidok, akkor oda mentek hozzá, és mondták, hogy Junge Mám, hogy a fiatalember egy kis tabakot kérni szépen, adjál kis tabakot, mert az egy olyan előkelő dolog volt ez a tabak. És akkor azt minden nap ismétlődött, és egyszer azt mondta neki, az egyik öreg azt mondja, Junge Mám, volt ez zányidén, fiatalember, mi lesz veled? Szia, mert dáfa biztos háztabon, egy kis szívre is szükség van. És miért? Mert ő látta, hogy minden nap tanul, Shulchan Aruch, de ez egy ilyen száraz, halachikus mű, az kis szív is kell, nem lehet csak ilyen száraz dolgot tanulni, vagy ilyen száraz gyakorlati dolgot, egy kis szívre is szükség van. És nem tudta, kivel beszél. Mondta, hogy látva vissza a háztabon, egy kis szívre is szükség van. Mire Rebbe megkeresztőtel, és igen. Mit lehet csinálni? Hogy lehet? Egy ilyen ember, mint én, hogy tud a szívére is hatni? És erre azt mondta neki ez az öreg háztabon, azt mondja, van egy nagyon jó könyv, amit tudok neked javasolni. És azt mondja, melyik ez a könyv? Azt mondja, és akkor megmutatta neki a Tanya. És akkor Rebbe belenézett össze, igen, ez tényleg egy jó könyv. Na jó. Akkor jövő héten kis vizsga, és folytatjuk a 45-ös helyzettel. Utána folytatjuk a misnát ma. Köszönöm szépen.
Köszönöm.